A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Ami az időjárást illeti, jelenleg 13 és 24 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 19-24 fok közötti értékeket mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő várható, a középső déli ország részben lehetnek borultabb tájak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31 és 37, késő este 18 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 25-e csütörtök van, ma van a Barlangok Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a föld alatti világ geológiai és ökológiai értékeire, és hogy népszerűsítse a barlangok védelmét és azok megismerését. És nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a mai Hajnaltáj első fél órájában. Hévíz turizmusa újra fellendült az elmúlt években.
Úgy néz ki, hozzuk a 2019-es rekordévet, akinek ennyi vendégészakája van még egy évbe, vagy e körüli, az siófok.
Aztán Levendula térképet készít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem.
217 hazai levendulásról van jelenleg tudomásom, és rögzítve van a térképen. Határon túli magyarok lakta területeket is nagyon fontosnak tartom, hogy az ottani levendulásokat is rögzítsem.
A gyógynövényturizmus ügyét szolgáló ötletről majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó. És kezdésként a hangtár segítségével a törökszentmiklósi Kálvária domb felé vesszük az irányt, melynek régi neve Strázsahalom, hiszen egykoron valószínűleg őrhely vagy figyelőpont állhatott itt. A dombon található plébánia templomot ma is kápolnának nevezik a lakosok, melynek építése 1756 és 1761 között zajlott. A legenda szerint maga a Kálvária domb mélye kincseket rejthet, hiszen a visszavonuló törökök állítólag vagyonokat rejtettek el a domban vagy annak közelében.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Induljunk el a kezdetek kezdetétől, ahol mi most vagyunk, az egy kunhalom.
Galsi Zoltán helytörténeti kutató a törökszentmiklósi különleges dombról, a Kálváriáról mesél. A helyszín már a részkorban is fontos volt az itt élőknek.
4000-4500 éves múltjuk van, tehát rendkívül komoly múltja van. Itt egy kettős halom volt, átellenben is volt egy. Csak azt már elhordták a 20. század elején.
A kettős halomból megmaradt dombot valaha a Tisza élő mellékága alakította ki. A folyó ugyanis az 1850-es évek végéig, a Tisza szabályozásáig a város alatt folyt.
Ugye a mostani főút, az a Tisza régi mellékágának neve is volt, ez a Tinóka, annak a magas partja. A Tisza élő mellékága által létrehozott homok domb volt, ahová temetkeztek a régmúlt korok emberei.
Egy nagyon-nagyon lendületes kőhajításnyira ettől a magaslattól a török időben az oszmánok egy hatalmas földvárat építettek. Viszont a kunhalomnak is jutott védelmi funkció, sőt a dombhoz még legenda is fűződik. Történt ugyanis, hogy 1685-ben a török alóli felszabadítás évében a Kálvária dombon elástak a törökök egy arannyal teli kőkecskét.
Tóth Sándornak hívták a város első helytörténészét, neki van egy kézirata. 1894-95-ben megjelent egy török küldöttség Törökszentmiklóson térképpel a kezében, mert hogy elrejtett kincsek után kutattak. Amikor 1896-ban felújították a kápolnát, meg is nagyobbították, akkor is érek, hogy ilyen önkéntes kincskeresők veszélyeztetik a templomot, mert elkezdték furkálni a domboldalt. Tehát akkor ennek nagyon nagy híre volt.
A helytörténeti kutatások szerint az is elképzelhető, hogy a kincset a Balla felé található Tisza ártérben rejtették el. Ennek a területnek a neve érdekes módon régóta a kincses nevet viseli.
Azért az a neve, mert ott volt, tehát ez az arannyal teli kőkecske ott volt, egy fa mellett, a juhász az ott üldögélt rajta.
A török küldöttség egyébként a Kincses nevű helyen is keresett, kutatott az arany után, a kőkecske azóta is a föld alatt vár a megtalálóira.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 20 fokos a hajnal, még Grazban 21 fokot mértek. Pozsony közepesen felhős idő és 21 fok. Kassa 20, Kolozsvár 18, Arad 21, Újvidék ugyancsak 21 fok. Zágráb 20 fok, Ljubljana 23 fok, Csíkszereda felhős idő és köd van, és 14 fokos a hajnal. 5 óra múlt 10 perce lesz továbbra is a hajnal tájadása. Rekordszámú résztvevővel valósult meg az inas párbaj Tatán, amely megmérettet és a fazekasság iránt elkötelezett tanulóknak ad bemutatkozási lehetőséget minden évben. Nádudvarról és Győrből is több évfolyam érkezett a felhívásra, amely során egy tatai tálat kellett készíteniük a diákoknak. Azonban a felhívás célja nem elsősorban a versenyzés, sokkal inkább a tapasztalatszerzés, ugyanis a fiatalok a jelenleg is aktívan dolgozó fazekas mesterektől kaptak gyakorlati tanácsokat. Somhegyi Kitti információi.
A jövő fazekas nemzedéke adott számot tudásáról a szüntelenül forgó korongozó gépek mögött Tatán. A népi iparművészet egyik legnagyobb múltra visszatekintő ága nagy számban szólítja meg a fiatalokat az idei esztendőben. A mesterséget viszonylag szűk körben gyakorolják napjainkban, viszont a közösség összetartása érdekében rendszeres időközönként találkoznak a hivatás elismert képviselői. Azonban azért, hogy az alkotás szeretete az utánpótlás számára is fontos legyen, gyakran látják vendégülőket egy-egy szakmai találkozón, így legutóbb a Vizek városában. Ezek az alkalmak egyfelől lehetőséget adnak a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre, másrészt pedig a fazekas mesterek tanácsaival is gazdagodhatnak a diákok, amivel egy biztos alapot kaphatnak az agyaggal történő munkához. Erről Sócónékás, a Gyöngyi népi kézműves, a Nádudvari népi kézműves szakgimnázium és kollégium fazekas oktatója fejtette ki véleményét, akinek tanítványai legutóbb a győri német nemzetiségi alapfokú művészeti iskola és iparművészeti szakgimnázium diákjaival versenyezhettek.
Ők nagyon szeretnék elengedni magukat, azért az internet és a különböző vásárok és rendezvények, ahova amúgy járnak rendszeresen, azok azért mutatják a szabadság felé vezető utat, de mivel a mi iskolánk az tényleg hagyományos népi technikákat, népi mesterségeket tanít, ezért elég kötött. Tehát nálunk nagyon kevés lehetősége van arra, hogy ilyen nagyon-nagyon modern dolgokat csináljon, de nyilván haladni kell a korral, és a célunk az, hogy olyan termékekkel tudjanak majd idővel a piacra kikerülni, amik hozzák a népi hagyományokat, de a mai embernek is tetszik, a mai embernek is kell és használhatja. Bele kell tenni valami újítást, és ezzel ők próbálkoznak is. Minden évfolyamból van egy diák vagy kettő, aki úgy indul neki a vizsga utáni életének, hogy mondjuk már a szülők segítettek abban, hogy van egy korongja, esetleg van kemencéje, van egy mester, akihez el tud menni. Nagy reményekkel indulnak, vannak, akik megállják a helyüket. Elhelyezkedni ezzel a végzettséggel nem tud. Már nincsenek nagy kerámia üzemek, ahol elmehetnek korongosnak vagy díszítőnek. Azt fog tudni érvényesülni, aki nagyon-nagyon kreatív, nagyon-nagyon kitartó.
A motiváció tehát kiemelten fontos az utánpótlás felé. Nádudvaron egyébként több száz éves hagyománya van a kerámia alkotásoknak, amelyek az 1700-as évek óta a fazekas család nevéhez köthetőek. A dinasztia mai napig aktívan gyakorolja a hivatást. Fazekas Ferenc például rendszerint értékeli a diákok munkáját, amely során kiemelte Tatán is, hogy bár a fiatalok még nem rendelkeznek saját technikával, a mesterek mentorálása már megalapozza az alkotási módjukat, amelyet aztán személyiségükhöz, tájegységükhöz is tudnak alakítani.
Ebben a korban és ennyi ismeretnél még természetesen tájegységi különbségekről azért nem beszélhetünk, mert egyrészt nem alakult ki egy egyéniség senkinek a szakmában még, másrészt pedig egy konkrét tárgyat kellett lemásolni. Egy tatai tál volt a feladat, különböző méretben és különböző idő alatt évfolyamtól függően. De az egyetemen látszik, hogy ki a mesterük, nem a minőségben, hanem a technikában. Minden mester más technikával érje el a végeredményt. Nem jobb, nem rosszabb, más. és ez a diákokon is ugyanígy meglátszik természetesen, nem ugyanúgy tartja a kezét, nem ugyanúgy fogja az agyagot, nem ugyanolyan késeket használnak, van, aki használ bőrt, van, aki nem használ bőrt korongozáskor, de a végeredmény mindegyiknél jó, akkor teljesen rendben van.
A népi iparművészet egyik legősibb ága tehát meg annyi értékkel bír. A kérdés csupán, mennyire elkötelezettek a jövő fazekas mester jelöltjei, illetve megkapják-e a fiatalok a kellő motivációt az alkotáshoz, amelynek szeretete aztán egy életen át kitarthat, ezzel öregbítve Magyarország tájegységeinek kultúráit, hagyományait.
Hévíz turizmusa újra fellendült az elmúlt években. A vidéki városok közül Siófok után a második olyan település, amely a legtöbb vendég éjszakával büszkélkedhet. Ebben fontos szerepe van a külföldi kapcsolatok folyamatos építésének és a számtalan városi programnak, mely ugyancsak vonzza a látogatókat. Közben a tófürdőnél komoly fejlesztésekre van szükség, melyek tervezése már évelején elkezdődött. Jelenleg azonban állnak a tervek, az új illetékes minisztériumok végleges kialakítására várnak. Varga Tünde Hévíz polgármesterét, Naszád Pétert kérdezte.
Június vége felé mit mondhatunk, hogy áll most Hévíz turizmusa?
Úgy néz ki, hozzuk a 2019-es rekordévet, tehát 2019-ben 1.260.000 vendégészakánk volt, hogy most 2026-ban sok év után vissza tudjuk tornázni erre a vendégészaka számainkat, és ezzel talán a egyik legerősebb vidéki zászlós hajóvá válni a turizmusba. Ugye, akinek ennyi vendégészakája van még egy évben, vagy e körüli, az Siófok. Ami viszont látható, és ez látszik a tó miatt is, a elhúzódó háború miatt, és alapvetőleg a külső tényezők miatt, hogy nagyban megváltozott a vendégészakáknak maga a foglalási rendje, azaz mi 2019-ben 15-20% szobakiadóknál szállt meg, tehát olyan 15%-ra lehet mondani, hogyha az egész évet nézzük, az most ilyen 5-6%, tehát eltolódott a hotelok felé. Ami nekünk nagyon fontos, hogy most, hogy tudtuk hozni azt a vendégészaka számot, ami az elmúlt 40 évnek a rekordja, most a következő években azon kell dolgoznunk, hogy minden, ami e fölé jön, az szobakiadókhoz menjen, hiszen a szobakiadók azok, akik az életet hozzák a városba, tehát a szobakiadóktól mennek ki a vendégek az utcákra, mennek el éttermekbe. Ennek az egyik főpontja az az volt, hogy nagyon sok külföldi kapcsolatot építettünk, másik részről nagyon sok programot csinálunk.
Tavasszal vagy évelején arról beszélgettünk, hogy bejelentették, hogy sikerül a tonális fejlesztéseket eszközölni, a Szigetfürdő megépül. Ezzel most mi a helyzet?
Egyeztetések folynak, ugye föl kell állnia még az új kormánynak. Hévízi tófürdő nagyon speciális, és ez olyan értelemben is speciális, hogy több minisztériumhoz tartozik. Tehát van egy nagy tóprojekt, van egy ideglenes megoldás a fedett fürdő részre, tehát én egyelőre türelmet kérnék ebbe, és mivel Hévíz Város Önkormányzata nem tulajdonos, tehát az első nyilatkozatokat mindenképpen az új kormánynak és végünk új országgyűlési képviselőinek kell megtenni. Ő már bejárta a tófürdőt, elkezdtek begyűjteni adatokat, és maguk a minisztériumokhoz is. Mi magunk is eljuttattunk anyagokat, és hát ők is gyűjtik be. És ugye azt is látni kell, hogy majd ki fog jönni a közlöny, hogy melyik tulajdonok, melyik részek, melyik minisztériumhoz kerülnek. De mindenképpen elkezdődött a munka, ez látszik, és ahogy lesz hivatalos nyilatkozat, azt mindenképp a kormány meg fogja tenni.
Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy mennyire fontos lenne a térségnek, és mennyire fontos a sármelléki reptér fejlesztése. Ezügyben is történtek előrelépések. Bár Hévíz talán konkrétan nem érinti, de hát elindult egy új csártérjárat a sármelléki reptérről.
Ennek nagyon örülünk, mert minél több járat indul el a repülőtérről, maga a repülőtér használhatósága lesz egyre jobb. Ugye ez főleg a kiutazó forgalomra van. Itt ugyanaz a helyzet, ugye a Hévíz-Balaton Airportnál 90%-ban az állam a tulajdonos, és 10%-ban a Hévíz Városi Önkormányzata. Ezen a területen is a térségünk új országgyűlési képviselője már megkezdte a tárgyalásokat. Számunkra most a legfontosabb, mivel elkészült maga az új terminál, hogy hogyan tudunk járatokat indítani. Tehát itt is mindenképpen türelmet szeretnék kérni. Először ugyanúgy meg kell jelennie majd a közlönybe, hogy a 90%-os tulajdon, ami most jelenleg az állam részében van, az melyik minisztériumhoz fog kerülni, tehát kivel fogunk majd tárgyalni, mint kisebbségi tulajdonos, és hát meg kell várnunk még azt is, hogy maga a turizmus milyen formában lesz működtetve. Nekünk kész javaslataink vannak, nem csak Évízváros önkormányzatának, hanem a környékbeli hoteloknak is, a környékbeli szállásadóknak, hogy hogyan lehetne járatokat indítani olyan területekre, mint Németország vagy Lengyelország, hiszen nekünk ez a kettő lenne a legfontosabb, nem csak Évíznek, hanem az egész térség turizmusának.
10 perc múlva 17:30 önök továbbra is a Hajnal tájadását hallgatják. Csak levendulából 17 féle van az isaszegi aromafarmon, ahol mintegy 400 növényt termesztenek, melyel nagy hangsúlyt fektetnek a biodiverzitás fenntartására, ami pedig elengedhetetlen a természetes ökoszisztéma egyensúlyához. A bokrok terméséből, virágjából, gyökeréből pedig illóolajok, macerátumok, aromavizek lesznek, melyek segíthetnek a gyógyulásban, szépülésben, sőt még a gasztronómiában is. Gergó Judit beszélgetése.
Azt már régóta tudjuk, hogy bizonyos növényekből, főként a virágokból illatos olajok, gyógykészítmények nyerhetők ki, de az isaszegi aromafarmon szinte mindenből tudnak aromavizet, macerátumot és olajat készíteni, a levendulától az algáig. Molnár Kata tulajdonos.
Itt a belső udvar, ez egy hektárnyi terület, közel 400 növény az, amikkel találkozhatunk. Ezeknek egy része telepített növény, egy nagyobbik része pedig a biodiverzitásnak megfelelően végre valahára megjelentek a vadnövények, amik között pont olyan kedves egy pipacs, mint egy mezei zsája vagy egy mezei kakukkfű. Tehát mindennek örülünk, aki ide költözködik. Próbálom felderíteni, hogy hogyan tudom tartósítani, esetleg megőrizni azokat a jótékony tulajdonságait, amik felhasználhatóak a hétköznapokban. Nem csak a gyógyításról van szó, hogy az egészség megőrzésre, gyógyításra is beszéljünk, hanem étkezéshez, fűszerként hogyan lehet esetleg felhasználni, szappanfőzéshez, illatát megőrizni, vagy éppen egy bőrtápláló hatását felerősíteni az adott terméknek, illetve hát ugye itt nagyon sok állat lesz, és megfigyeléseim szerint az állatok, hogyha gyöngélkednek, akkor szeretik bizonyos gyógynövényeket fogyasztani, ösztönösen tudják, hogy mi az, ami ínségükben segítségükre lehet.
A növénytermesztés kapcsán nem csak a lepárolt végtermék fontos, de a biodiverz termelési mód is.
Ugye mit nem permetezünk, semmilyen permetszert nem használunk. Például itt a sóskán nagyon klasszul látszanak, hogy szeretik őt a tetvek, és akkor a tetveket fogják szeretni a katicabogorak, viszont cserébe azokat a növényeket megvédi a tetű támadásától, amik már nehezebben hevernék ki. Ám ha ez nem sikerül, akkor gyógynövény kivonatokkal tudjuk egy picikét segíteni, hogy magához térjen a növényke is, és a tetvek is keressenek maguknak más lakóterületet.
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lehet, hogy kaotikusnak tűnik ez a kert, ami itt van.
Ezt már Csorbainé Gógán Andrea mondja.
De egyrészt természetszerű, tehát hogy nagyon fontos, hogy hasonlít a természethez, és ugye Katánál az is fontos, hogy a természetben fellelhető értékeket ragadjuk meg. De a másik, ami ugye én agrármérnök vagyok eredetileg, és ezért örül a lelkem, amikor egy ilyen kertet látok, mert a magas fű, annak sokkal jobb a védőképessége, megvédi a talajt a kiszáradástól. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, két dolog miatt is. Egyrészt, mert a klímaváltozás miatt most már hosszabb száraz időszakok fognak bekövetkezni a nyáron, nagyon gyorsan kiszáradhat a talaj. A másik pedig az, hogy ne felejtsük el, a Gödöllői dombvidék, ez egy homokvidék, homokos talajú. Itt még jobban ki van téve a növényzet annak, hogy a homok az kiszárad, és tulajdonképpen elveszíti azt a nedvességtartalmát, nagyon gyorsan átfut rajta a víz. Hogyha magas növényzetet tartunk, akkor egyrészt meg tudjuk őrizni a vizet, másrészt pedig a hőmérsékletet is tudjuk egy kicsit befolyásolni. Ha ez most egy centire, két centire vagy öt centire levágott fű lenne, itt nyáron akár egy 35-40 fokos, vagy akár 50 fokos hőmérséklet is lenne. Ha megcsupaszta le, akkor meg még több. Ezzel a magas növényzettel egy kicsit temperálni tudjuk a talajnak a hőmérsékletét, ami nagyon fontos a növények számára, a növények gyökérzete számára. Tehát jó, hogyha hagyjuk a növényeket megnőni, mert védeni fogják a talajunkat.
Az aromafarmon termelt növények felhasználása sokrétű. A belőlük készült olajok, vizek, párlatok, kencék és egyéb kivonatok segíthetnek a gyógyulásban, szépülésben, sőt még a gasztronómiában is.
Levendula térképet készít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, melyen hazai és határon túli levendulamezők egyaránt megtalálhatók. A gyógynövény turizmus ügyét szolgáló ötlet olyan hazai és határon túli levendulásokat jelöl, amelyek a közönség számára előzetes bejelentkezéssel vagy bejelentkezés nélkül is látogathatók. A MATE gyógy és aroma növények tanszékén évek óta folyik a levendulákkal kapcsolatos fajta értékelési munka, hatóanyag meghatározás, valamint szaktanácsadás. Pilisi Csenge riportja.
Micsoda illat,
de lila tenger olyan.
Önök éppen itt fotózkodtak a levendula ültetvényen. Emlékbe készül ez a fotó, direkt ez miatt jöttek ki ide?
Gyönyörű szép, ilyen levendula ültetvény, és akkor mennyire szép képeket lehet itt csinálni, és hogy mennyire fantasztikus élmény.
És a levendulát egyébként használják otthon is.
Ilyen illatosításra is, tehát a ruháinkra is, a szekrényünkben is. Nagyon jó nyugtató hatása van teában, sütiben.
Jelenleg mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egész területén már teljes virágzásban van, vagy ahhoz közel itt ez a valódi vagy más néven francia levendula, a lavandula angusztifólia.
Mondja Lakatos Márka, MATE Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának gyógy és hűszer növények felsoktatási szakképzésének mesteroktatója.
Körülbelül két hetes jó értelembe vett késéssel fogja követni majd a hibrid levendula, francia levendulának a virágzását.
Gondolom ez az időjárással van összefüggésben, hogy minden hamarabb érik.
A természet hamarabb ébredt, ez a kertészeti ágazatokra is érvényes, és úgy gondolom, hogy a korábbi évekhez képest egy legalább 3 héttel hamarabb kezdődik most a levendula szezon.
Ennek most, ami a kezében van, nagyon finom illata van, és érzem is, hogy egy picit tisztítja a légutakat.
Az első magyar nyelvű kertészeti szakirodalom a középkorból fönnmaradt. Ez a Lipai János Posoni, ugye Pozsonyi kert című munkája. A lavandula az a latin lavare, mosni, tisztítani szóból ered. Egyéb iránt hazánkba, Bence szerzetesekkel évszázadokkal ezelőtt Olaszországból érkezett a levendula hozzánk. Ugye elsősorban a nyugtató hatása az, amelyet kihasznál. Ezen kívül ugye a növény illóolajat tartalmaz, bár kevesebb, mint 1%-os mennyiségben, mégis nagyon erős antimikrobiális hatása van. Nagyon széles körű, akár bőrproblémák esetén a megszárított virágzatából egy forrázatot készítve a bőrgyulladás enyhébb típusait kezelik vele. Az illóolaját az aromaterápia alkalmazza szinte világszerte, és az illatszeriparról sem szabad elfeledkezni.
Egyre több kertben látunk levendula bokrokat. Ennyire elterjedt?
A mocsaras, a szikes és a nagyon gyenge, nagyon laza, szerkezet nélküli homoktalajok kivételével mindenütt eredményesen termeszthető a levendula, még itt nálunk a Mátra alján is.
Hazánk levendula térképét készíti el.
A gyógynövény turizmus egy kutatott területem, és nagyon örülök annak, hogy a Magyar Nemzeti Agroturisztikai Stratégia a megalkotása megkezdődött. 217 hazai levendulásról van jelenleg tudomásom, és rögzítve van a térkép. Határon túli magyarok lakta területeket is nagyon fontosnak tartom, hogy az ottani levendulásokat is rögzítsem. Elsősorban Felvidéken, de Délvidéken, Erdélyben és Székelyföldön, Kárpátalján 53 ilyen levendulásról van eddig tudomásunk. Tehát aki akár kirándulás vagy nyaralás is szeretné feltérképezni, hogy a közelben milyen levendulások vannak, azt hiszem, hogy a programszervezéshez ez a nyilvános térkép egy nagyon jó lehetőség.
És ez hogy működik, hogy valaki bejelentkezhet, vagy a tapasztalatait osztja meg?
Most már inkább megkeresések formájában, illetőleg közösségi felületekről is érkeznek ezek az üzenetek, hogy mi is szeretnénk azon a térképen megjelenni.
Ekkora divat ma nálunk is Magyarországon, akár bejelentkezni ilyen szed magad akció keretében, vagy egyáltalán néhány napot eltölteni egy ilyen levendulásban?
Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta versenyre is ösztönözheti ezen levendulások tulajdonosait, hogy még jobban fejlesszék magukat, kínáljanak többet, hogy inkább őket válasszák, hogyha egy ilyen levendulásban nem csak levendula szüretre van lehetőség, hanem mondjuk helyi termékekről szóló kézműves kirakodó vásár, akkor ez még inkább betöltheti azt a funkcióját, megmaradni vidéken, ápolni azokat a hagyományokat, és én mindig úgy tanítom a hallgatóknak, hogy egy helyi termékpiacra én nem azért megyek, hogy ott szappant, szörpöt, lekvárt, én élményt szeretnék. És hogyha a levendula önmagán kívül az a levendulás még plusz élményeket kínál, akkor szerintem így igazán méltó lehet arra, hogy a gyógynövény turizmusban szerepe helye legyen, akár a levendulásnak is.
Egyébként a levendula mezők júniusban és júliusban virágoznak. A növény fontos kozmetikai és élelmiszer alapanyag, ennek ellenére az elmúlt években folyamatosan csökken a termőterülete. 2025-ben 170 hektáron termesztették. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak. Derül ki ez is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács sajtóközleményéből.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Szilvásváradi vonalon fakidőlés okoz fennakadást. A reggeli vonatok helyett Bélapátfalva és Szilvásvárad között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az ország többi vonalán zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vasúti közlekedés. Pályakarbantartás miatt több helyen is változásokra kell számítani. Pótlóbuszok szállítják az utasokat péntekig a Szeged-Békéscsaba vonalon Orosháza és Csorvás között, vasárnapig Baja és Kiskunhalas között is MÁV buszok szállítják az utasokat. Július 6-áig a H7-es hév helyett a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal lehet utazni. A nyár végéig a Szerencs-Nyíregyháza vonalon is dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen. 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan megismerhetik az egyik legellenállóbb, legzamatosabb magyar megyfajtát, a Közép-Bácskában található Feketicsi medgyet. Előtte azonban hírek következnek, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Megkezdődött az országgyűlésben a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló javaslat vitája. Az előterjesztés értelmében a jelenlegi szinten rögzítenék a települések vezetőinek fizetését, csökkentenék a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetnék a havi költségtérítést. A jelenlegi szabályok szerint az érintettek fizetése július 1-től emelkedett volna. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű kiépítésére adírnak ki pályázatot, ez egyébként csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. Augusztus 20-án nyit ki újra a 2 éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt. Az idegenforgalmi központot a szakemberek a munkálatok részeként nem csak helyreállítják, de fejlesztik is. A többi között kicserélik az épületgépészeti elemeket, modernizálják az elektromos hálózatot, a világítást, valamint a légtechnikát és padlófűtést építenek ki. Minden eddiginél alacsonyabb vízállást mértek tegnap a Velencei tavon. Agárdnál 52 cm-es vízmélységet regisztráltak, ez 1 cm-rel kevesebb, mint 2022. szeptemberében volt. Az volt az akkor addigi rekord. A szakemberek a nyár folyamán további apadásra számítanak. Ma napközben többnyire mindenütt napos száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 31 és 37, késő este 18 és 29 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző pontjain, Balogh Tamás mondja el.
Köszönöm szépen. Budapesten 19 fokos a hajnal, még Győrben 15 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 17 fok, Sopron 19 fok, Szombathely 15, Pápa 13, Veszprém 20, Szentgotthár 18, Zalaegerszeg 19 fok, Keszthelyen 17 fokot mértek. Nagykanizsa 13 fok, Kaposvár 14 fok, Siófokon gyenge délnyugati szél fúj és 22 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 27 fokos. Pécs 18 fok, Paks 19 fok, Baja 17 fok, Kecskemét 22 fok, Eger 19 fok, Széchenyi 14 fok, Miskolcon, Szolnokon és Karcagon 19 fokos a hajnal. Debrecen 20 fok, Nyíregyháza 19 fok, Záhony 16 fok, Szeged 20 fok, Békéscsaba 18 fok, Kékestetőn gyenge északkeleti szél fújdogál és 18 fokot mértek. 3:06. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Óriási igény mutatkozik a szedd magad akciókra a Kisalföld gyümölcsöseiben.
Kereskedőkkel nem tudom megállapodni, mert a szedési költséget nem hajlandó kifizetni, de bármennyire 2-3 ezer forintokért megy a cseresznye a piacon, 1400 forintot nem akarnak leszedett cseresznyére adni a kereskedők, tehát ez most már évek óta tendencia.
A kereskedők helyett viszont tömegével érkeznek, akik örömmel szedik a gyümölcsöt. Aztán hamarosan nagy mennyiségben érkezik a szabadföldi magyar dinnye a piacokra és a boltokba.
Kiemelkedően jó évnek ígérkezik, az elültetett növények egészségesen fejlődtek, és a jelen állapotban is egészséges állományról beszélhetünk. vagyunk. Az elmúlt évek egyik legjobb minőségű termésével fog találkozni 2026-ban a fogyasztó.
Amelyből még exportra is jut. Részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
A karakteres zöld fűszerek, mint a lestján, a tárkony, a kapor és a rozmarink egyedi aromájukkal tökéletesen átalakítják a fogásokat. A megfelelő fűszernövényekkel nem csupán az ízeket gazdagíthatjuk, de az emésztést is támogathatjuk, miközben igazi éttermi minőséget varázsolunk otthonunkba. De mit, mivel érdemes párosítani? Rerhard György hobbikertésszel, vendéglátóipari szakemberrel Bozsik gazda beszélgetett.
Levendulából nem készít semmit, párnámba betettem egy csomaggal, és
molyűző hatású és
hát,
nyugtató.
Így van, este is ez az illat, és álomba ringathatja az embert. Igazság szerint inkább az ételekhez.
Báránysültek.
A növények, meg persze, meg
hal. Rozmaring.
Hallal.
Rozmaringos hal?
Így van.
Sült
még,
hal?
Még csülköt is szoktam télen csinálni, ugyebár már megmaradnak ezek. És azért az nem semmi, hogy mondjuk december 10-én kijövök, letöri az ember a rozmaringot, és utána bepácolja a húsit mondjuk, vagy a halat, és megsüti.
A tárkonyt azt mire használja?
Egy adagot már begyűjtöttem, most majd jön a második adag. Igazság szerint főleg leves miatt, és ezt én vittem az üzletbe is, és napi menü formában csinálgattunk ilyet, és nem a gyári, hogy így mondjam, szárítottat vettem, hanem mégis a friss tárkonyt. Igaz, hogy a szomszédban van egy erdélyi néni, és ő megmutatta, hogy hogy is, tehát ecet betesszük el, és az a legjobb. Az kioldja jól a tárkony ízét.
És a tárkonyt milyen ételekbe használjuk?
Főleg ragúlevesekbe tesszük mi. Ők nagyon sok mindenbe. Ha jól tudom, a főzeléktől kezdve mindenhova ők. De mi így levesbe. Tárkonyos ragúleves.
Palócleves?
A palóclevesbe kapor megy. Tavaly nagyon sok kaprom volt, abban nem kell foglalkozni, az is csak úgy kijön. Idén kevesebb volt, úgyhogy hát minden év mást dob. Dinnyém is volt, sőt, cukkinitől kezdve minden volt. Na, a lestján minden, egy húslevesbe, lestján nélkül már nem is tudom elképzelni a dolgokat. Én ezt most itt megszagoltatom.
Nagyon finom, csodálatos illata.
És ez, tehát leves alapnak is szokták mondani. Én ilyenkor nyáron itt leszüretelgetem, összevágom, és doboz, és lefagyasztom, és télen meg marékkal dobom a húslevesbe. Nyáron meg simán 8-10 szálat is beleteszek egy levesbe, nagyon szeretem.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. 15 évvel ezelőtt még Dabassári főutcáján egy fóliasátor alatt nevelte szamócáit, zöldségeit és virágait Majoros Gábor és felesége. Malacaik ugyan mindig is voltak, de a családnak a kertészet adta a fő megélhetést. Az évek során azonban teljesen átalakult a gazdaság. A városi ember egyre kevésbé tolerálta az állatokkal járó szagokat, a klimatikus időjárás mellett pedig nem volt fenntartható a kertészet, így a család a dabasszéli határban egy tanyán alakította ki gazdaságát. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Belényi Barbara beszélgetése következik.
Amikor Majoros Gáborral először találkoztam Dabassáriban, akkor még egy hatalmas fólia sátor alatt nevelte a szamócáit. Azóta a sertéseket is kiköltöztette Sári határába, egy hatalmas tanyájuk van. Ez volt az álma.
Megvalósult az álom, megépült 3 ól, egy malacnevelő és 2 kízó ól.
Ők már vágáskészen állnak?
Nem.
Süldők?
Hát jó süldők. 80-asok, majd egy hónap múlva költöznek a fiatalabbak.
Nem volt már ideális bent Dabassáriban?
Hát, ugye mi a falu közel? Közepén lakunk. Jöttek szagolni az önkormányzattól. Szóltak a szomszédok, hogy néha kellemetlen, de mi minden nap trágyáztunk.
A kolbászt szeretjük, de a disznónak a szagát meg
nem szeretjük. Igen, ebbe a faluba régen minden házban volt 4-5 hízó, biztos. Átlagban egy 10-20. És senkit nem zavart. Most már modernizálódunk, sokan leköltöznek Pestről, nem nagyon szeretik.
Szóval talán az állatok az egyedüli, ami ön egyik kísérte.
Zömében, igen.
A fólia alatt már nincs sok.
Volt sok virág, de már semmi nincsen abból. Egy fóliánk maradt a feldolgozó mögött, ahol még van paprikánk, kis paradicsom uborka, ugye mind a hárman járunk a két gyerek meg egy kis piacra, ott árulunk. Elfogyott a kézi munkaerő, mi már nem győzünk.
Hát ön sem fiatal.
Hát már én öreg vagyok. Már lassan közelebb a 70-hez. Nincsen kézi munkaerő, nincs. Kedden pontozunk, szerdán feldolgozunk. Szerdán 3 órakor kelek, begyűjtöm az üstöket, míg a fiúk fölébrednek, én megcsinálom a kolbát. A sütnivalót is, meg a üstrevalót is. Utána, hogy a fiúk jönnek, csináljuk a sajtot. Én már nem bírok mindent. Egyre gyöngülök. Azt mondják a gyerekek, hogy még agyilag is.
Nekem azt mondták, hogy apuka az ész a családban.
Jó, úgy indult. Én voltam a hentes. 87-ben volt az első év, mikor eladtam sonkát, szalonnát, kolbászt a piacon.
Ez nem
a saját, lassan 50 éve. És akkor 5, 6, 10, 15, minden éve emelkedett a sertésvágás. Én nagyon szerettem ezt. Saját hízó, saját nevelésű, saját takarmányon és saját feldolgozás.
Ez mind megvalósult.
Tehát, hogy
már.
Igen, egy ismerősen mondta, hogy régen, ekkora sertéstelepen 10 ember dolgozott volna.
Generáció átadásra, családi gazdaságként pályázni gondoltak-e?
Próbáltunk 5000 fölötti falura, ez nem vonatkozik, de ez város. A fiaim fiatal gazdára is hiába pályáztak, nem kaptak. Pályáztunk húsfeldolgozóra, napelem meg gép, nem kaptunk.
Az a nehézsége, ami az előnye önöknek, hogy közel vannak Budapesthez, de egy pályázat kell, akkor
nincs,
szinte
nekünk
lehetetlen.
Nekünk nincs. Nekünk ez a 3 ól bőven elég.
Ez hány malac?
Hát 100 körül, amikor lesüljek 70-re, amikor fölmegy 120-ra. Dolgozni kell.
Lesz-e itt fejlesztés, vagy itt az a cél, hogy a két fia teljesen át tudja venni a gazdaságot, és esetleg betagozódjanak majd az unokánk is. Azt hiszem, 6-nál állunk, 6 unokánál?
Igen, 6 unokánál járunk. Sajnos ebből 2 Skóciába rekedt, de itthon van még 2 fiú, 2 lány. Mind a 4 érdekli őket a traktor, meg a musi, meg a boci, meg a lovacska, de hogy ebből a 6 unokából esetleg lesz-e, aki tovább visz, azt nem tudjuk, de most nem az a kérdés. Örülök neki, hogy olyan fiaim vannak, akik látják azt, hogy ennek van értelme, ezt csinálni kell. Tudom, hogy nekem ez a jó. Amíg nem totyogok, érzem, hogy szükség van rám, itt a tanya.
Mit lehet ebben szeretni?
Biztos hasonlítom az apukámra, aki szabó volt, odállt az ólnak az oldalához, rákönyökölt, és nézegette a malacait. Anyukám mondta, hogy mit nézel, Pista? Támolom őket, látom, hogy milyen szépeket, ezek napról napra szebbek. Nekem, a lelkemnek nagy boldogság az, hogy látom, hogy hogy nő a sertés, illetve elviszem a piacra az árut, ma is ott voltam, és azt mondják, hogy hú, de nagyon finom volt a sonka. Adjál nekem kenyérszalonnát, vagy adjál kolbászt. Hát ettől nagyobb dolog nem kell az életbe.
Nem bizony. A botanikában az északi akác kifejezés leggyakrabban nem egy önálló fajt jelöl, hanem az északi hűvösebb éghajlaton, így a nógrádi hegyekben, a Börzsönyben vagy a Mátrában megélő fagytűrűbb cserjefajokra utal. Az ilyen mikroklímájú területeken az akác különösen fontos mélegelőket nyújt, de hogy idén mennyi nektárt adtak ezek az akácosok, arról Nagy Boldizsár méhész szaktanácsadót kérdezte Tarnóci László.
Amikor az Alföldön elvirágzik az akác, akkor a vándorméhészek Nógrád felé veszik az irányt. Az északi akácét jóval később virágzik. Nagy Boldizsár méhész szaktanácsadó, maga is méhész, szakértője az északi akácnak az öngazdaságában, és jelentős szerepet játszik az akácméz. Hogy teljesített idén a természet Nógrádban? Fagyok bántották-e az akácot, illetve mézelte az akác?
Május 10-én indult megyénkben az akácvirágzás. Tavaszi fagyok nagy kárt okoztak a akácosokban, viszont a károkozás mértéke még nem látszott tisztán. Miután elindult május 10-én az akácvirágzás, több napos lehűlés és esős idő következett. Nem volt jó kilátás az akáctermésre. Néhány nappal később az eső is elállt, és kegyes volt az időjárás is. Onnantól kezdve 10 napig tartó jó hordás következett.
Országosan egy jó közepes termést hozott az akác. Ezt fölül tudta múlni a nógrádi?
Úgy gondolom, hogy a nógrádi a jobban mézelő régiók közé tartozott, de attól függetlenül itt is egy jó közepes termés lett összességében. Azért fagykár jelentős volt, csak a magasabban fekvő területek voltak igazán szépek, viszont kárpótolt tényleg az időjárás, a sarjú virág is sok helyen jól mézelt, és egy elhúzódó jó akác virágzás volt összességében. A hajnalok is melegek voltak, korán tudtak indulni a mély családok, így megfelelően ki tudták használni a akác virágzás.
Korán Most medves vidékén, illetve itt a salgóterjánt ölelő erdőkben akác van bőven. Méhész mennyi lehet?
Alapból sok van. Hát még ilyenkor, amikor a vándorméhészek is idejönnek, Karancskeszit tudom konkrét példának hozni. Ott alapból 1500 mécselád van, és vándorlás idején 3000-3500 mécselád van. 3200 hektáros területről beszélünk, abból kávé 800 hektár akác, de idén is megmutatta az akác, hogy egy csoda növényünk, és kiszolgálta mind a 3500 mécseládot.
Az itteni méhészek piacokon árulják a portékáikat, háztól is sokat visznek el kis kiszerelésekben, no de ilyen nagyobb mennyiségű akácot már értemes kereskedőnek, exportőrnek eladni. Ebben mi a helyzet?
Magyarországon ugye a méztermelés az kb. Évente egy 25 ezer tonna, ebből a magyar piac egy 10 ezer tonnát vesz fel, tehát mindenképpen az országos mézmennyiség jelentős részét külföldre kell értékesítenünk. Emiatt a legtöbb méhész jövedelem termelő képességét lényegében a mézfelvásárlási árak határozzák meg. Sajnos az idejében úgy néz ki, hogy alacsonyak lesznek a mézfelvásárlási árak, emiatt sok méhész elkeseredett, pedig előtte örült a jó termésnek. Nem tudom, kiszámíthatatlan ez a felvásárlói piac. Tavaly évben kifogyott a mézkészlet nagy része, akkor jó ára is volt a méznek. Úgy gondolták, hogy most könnyen fel fogja venni a mézpiac ezt a megtermelt mézmennyiséget is, de nem így van sajnos, alacsony árat kínálnak érte a felvásárlók.
A Vajdaságban nincs még egy település, ahol annyira népszerű lenne a megytermesztés és feldolgozás, mint a Közép-Bácskában található Bács-Feketehegyen, szerb nevén Feketicsen. Az idei jó termést meg is ünnepelték a helyiek, az ottani megynapokról szól Ternovácz István összeállítása.
A 3200 lelket számláló Bács-Feketehegyen, ahol a lakosság 60%-át református vallású magyarok alkotják, idén is a falu ünneppel párhuzamosan tartották meg ezúttal 23. alkalommal a megynapokat. A telecskai dombok lábánál fekvő településen élők igencsak büszkék a saját tájjellegű megyfajtájukra, amely 2013-ban történt hivatalos szerbiai bejegyeztetése óta a Prima nevet viseli. Kiváló beltartalmi tulajdonságai mellett ez a megyfajta a növényi betegségekkel, különösen a moníliával szemben magas fokú ellenálló képességgel rendelkezik. Horkai Zsolt ezúttal kiváló megytermésről számolt be.
Hál' Istennek az idén nagyon jó minőségű és nagyon bő termésünk volt. Tavalyhoz képest egy tavaly 90%-os fagykárunk volt, ezért ez egy nagyon gazdag termés. Mi a megy teljes termését feldolgozzuk, elsőként rostos megylevet készítünk, ezen kívül készítünk pálinkát, bort, likört és megylekvárt, és megyetetünk is van. Mindinkább a reneszánszát éri a mi megyünk, mert sötétbordú szinte feketére érik, teljes festőlevű, a leírás szinte sötétbordó fekete a leve is a megynek, magas az antioxidáns tartalma, nagyon kedvezi a cukorsavarány, nagyon harmonikus ízvilágú, nagyon kedveli a cukrászipar, nagyon sok rétűen felhasználható.
A Prima az egyetlen olyan hivatalosan bejegyzett gyümölcsfajta Szerbiában, amelynek a tulajdonosa nem egy állami kutatóintézet, hanem egy civil szervezet, a Bács-Feketehegyi Gazdakör. E megy mellett szól még az igénytelensége, teszi hozzá a termelő.
Termesztése nem bonyolult és nem nehéz, mivel teljesen betegség ellenálló a fajta. Növényvédőszeres kezelés nélkül termesztető, ugye ami talán egyik legfontosabb tulajdonság, hogy a gyümölcs minőség mellett persze. A kisfa a túléli a szárazságot, ugye az elmúlt 3 év az nehéz volt a fiatal ültetvényeknek öntözés nélkül. Ez a nagyon fákat öntözés nélkül is el vannak, ugye, hogy korán érik, de május végén, június elején érik. Ugye a téli csapadékból táplálkozva ki tudja a termés nevelni.
Bertó Zecsevit Tatjana házi készítésű termékeivel jelent meg a megynapokon. Ő azonban a megy mellett más gyümölcsökből, gyógy- és fűszernövényekből is készít ételeket és italokat.
Megtalálható különféle likőrök, van megylikőr, diólikőr, mentalikőr, különféle szörpök, itt van a bodzaszörp, az arónia, hárs, illetve levendula, megypálinka, különféle lekvárok, illetve az úgynevezett szlatkó, illetve a csatnik és a sütemények. Nagyon szeretek sütni, főzni, és akkor, amikor 2020-ban úgymond hivatalosan is rászántam magam, hogy ezzel fogok foglalkozni a munka mellett, akkor úgy voltam vele, hogy a termékek mellett még a kalácsokat is mellékeljük, és akkor így jött össze az egész. A legkedveltebb a baklava, de nem a meggyes, hanem a diós. De most ebbe az évbe igyekeztünk úgymond meggyből készíteni dolgokat, tehát a kelt kalácsot, a meggyes baklava is volt, de viszik az emberek.
Kóris János díjazott gyümölcspárlataival jelent meg a megynapokon. Azt sem rejtette vék alá, hogy mik főként készíthető kiváló töményital naspolyából és mandarinból.
Van itt naspolya, mandarin, bírsama pálinka, alma pálinka, mind díjazott pálinkák. A medgy az megterem nekünk, folyamatos a medgyszedés, nem rázzuk, hanem szedjük a fáról, minél tisztább legyen, ne menjen bele rossz minőségű gyümölcs. Nem házasítsuk semmivel, tiszta, minőséges gyümölcspálinka. A naspolya pálinka az nehéz, külön enzim kell hozzá, télen készül. Fűtött helységben minimum 18 fok hőmérsékletnek kell bent lenni, hogy az normálisan érjedjen. A mandarin meg kell hámozni. Meghámozott mandarinból azt a vékony fehér ereket azt is el kéne távolítani, hogy ne menjen bele, mert az is ront a minőségen. Füge után ő adja a legtöbbet. Az érett gyümölcs persze, mert hogyha fél zöld a mandarin is, meg a füges, akkor nem sok haszon van belőle.
Persze, ha be tud érni, hiszen az idei tavaszi fagyok komoly károkat okoztak a Kisalföld gyümölcsöseiben, több helyen jelentősen visszaesett a termés mennyisége. A megmaradt gyümölcsre azonban óriási igény mutatkozik a Szedd Magad akciók keretében, melyről Gárdonyi Eszter Győr egyik legnagyobb gyümölcsösében készített összeállítást.
Ez napérlelte, nem melegház, nem innen-onnan jött, hanem hazai.
Eddig mit tetszettek szedni?
Tavaly szedtünk almát, szilvát, idén medgyet, cseresznyét, meg most még barackot is.
Eltételre, vagy fogyasztásra?
Mind a kettő. Aki szereti a gyümölcsöt, szerintem annak mindegy.
Minden évben idejövünk frissen gyümölcsöt szedni, nem minden év egyforma. Tavaly az fergeteges volt, most sokat bajlódnak vele. És itt rendben van a kert. Tisztességes az ár, tisztességes a kínálat, barátságos a tulaj. Úgyhogy mit ha hazajönnénk, most már pár év ide járunk.
Most mit szedtek?
Megyet többfélét.
Elrakásra vagy fogyasztás?
Csak hazai fogyasztás. Fagyasztóba. Lekvárunk még maradt a vajról, azt most nem kell befőzni, de ahogyan érik, még jövünk.
Jobban megéri, mint mondjuk egy multinál megvenni a gyümölcsöt?
Tudom, hogy honnan van, meg ilyen mennyiségben nem szoktunk a multinál gyümölcsöt vásárolni. Ez a csúcsérett, amikor leszedi az ember, és azonnal megy akár lekvárba, vagy fagyasztóba.
Folyamatosan jönnek, mennek az autók, noha hétköznap délelőtt van. Mi mondható el jelen pillanatban a mostani Szedd Magad akcióról?
Fagyokkal indultunk április 10-én.
Nagy Szabolcs, a nagy család gyümölcsösének egyik tulajdonosa.
Április 10-e előtt azt gondoltam, hogy az az év lesz, amikor mindenkinek lesz kifőzni és befőzni valója, mert gyönyörű szép kötések voltak a fákon, április 10-e ezt rendesen felírta, ugye alma, szilva az nincs, baracnak is nagy része elfagyott nálam, a cseresznyét is egy kicsit megcsipkedte a mélyebben fekvő területeket, de ahhoz képest cseresznyénk, medgyünk nagyon szépen, volt már nagyon fogyóban vagyunk, a sárga barac szezont most kezdtük el, ott is azért van olyan terület, amit teljesen elvitt a fagy, de azért úgy gondolom a lakosság szempontjából elég lesz. Ami nagyon érdekes anomália ebben az évben az, hogy a piacon mindenki cseresznyét árult, ezáltal azért jelentős mennyiségű cseresznyé maradt kint a fáinkon. De a kereskedőkkel nem tudunk megállapodni, mert a szedési költséget nem hajlandók kifizetni, de bármennyire 2-3 ezer forintokért megy a cseresznyé a piacon, 1400 forintot nem akarnak leszedett cseresznyére adni a kereskedők. Tehát ez most már évek óta tendencia, hogy nem tudunk kivergődni egy árcsapdából, úgyhogy ezért nem is szedünk kereskedőbe, és próbálunk a Szedd Magad oldalra. De a Szedd Magadon most konkurencia kiskertő megtermelő gyümölcs cseresznyénél. A medgynél országos hiány van nagy szemű medgyekből, a fagyok rettentően meghúzkodták az országos gyümölcsösöket, ezáltal ott elég nagy kereseti piac van, és a hőség, a szárazság sem kedvez a gyümölcsös kerteknek, rengeteg vihar volt, jégesők, stb. Tehát idén nagyon-nagyon kevés idén gyümölcs lesz. De nagyon oda kell figyelni, mert különböző importbarackot árulnak, és nagyon veszélyes folyamat indult el, főképpen közösségi médiába, mert lekvár minőség és szefre minőségi barack ígéretével kínálnak kereskedőnek látszó emberek gyümölcsöket. Óriási problémát okoz, mert a kedves vásárló nem azt kapja, és nem olyat fog tudni belőle készíteni, amire vágyik.
Rengeteget beszélgettünk korábban arról, hogy olyan fajták vannak, amik egymás után érnek be, tehát tulajdonképpen egy június közepétől majd, hogy nem egy szeptember közepéig kitolható. Ez a szóval?
Nagyon fajtától függ, alapvetően az ilyen melegbe nagyon kell figyelni a gyümölcsnek a fántartására. A rengeteg folyadékot igényes a légköri asszály az rendesen hozza le a gyümölcsöket a fáról. Tehát a legideális, hogy a július közepe, július végéig lesznek megfelelő méretű és mennyiségű barack. A magyar fajták azok ilyen július közepén szoktak teremni.
Árak tekintetében hogy állunk? Illetve cseresznyét, medgyet meddig tudunk megszedni?
Én azt gondolom, hogy még azért egy-két hétig, ameddig nem aszolódik fel a fára a cseresznye, lehet szedni. Ilyenkor már tényleg a nagy fekete szemű cseresznyekről beszélünk. Legjobb ilyenkor a cseresznye. Június végéig még biztosan lesz. A sárga barackkal ugye elindultunk. Mindenhol próbáltunk az árakkal lejjebb menni a tavalyi árakhoz képest. Próbálunk alkalmazkodni a piachoz, de nem biztos, hogy csak az áron múlik a dolog. Tehát túlzottan alacsonyan nem tudjuk tartani az árakat, mert rettentő, hogy önköltség van a gyümölcsöseinken. Legyen az öntözés, legyen az növényvédelem, fagyvédelem, sok minden más, és egyszerűen van egy szint, ami ha lemegyünk, akkor null szaladósak leszünk, és nem tudjuk következőt elindítani.
Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a szabadföldi magyar dinnye a piacokra és a boltokba. A termelők szerint a hazai görög dinnye minősége kiváló lesz, mennyiségileg pedig mintegy 160 ezer tonna termés várható. Derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének sajtótájékoztatóján, ahol Kobolák Attila járt.
Molnár János, agrárgazdaságért felelős államtitkár. Milyen nehézségekkel kell megbirkózni a magyar dinnyetermelőknek?
Nehéz és fontos tényező az, hogy hogyan tudják értékesíteni ezt a dinnyét, milyen áron, illetve hogy milyen ütemezésben fontos a dinnyénél, nem csak a betakarításkor az időjárás, hanem a fogyasztás szempontjából is, mert hogyha jó az idő, hogyha kicsit kánikulába hajló az idő, és sokáig van, akkor sokkal több dinnyét eszünk. Így ugye összecsúszhat a dinnyetermesztés, vagy betakarítás, illetve a dinnye fogyasztása is. Ez jó abból a szempontból, hogy így a magyar emberek sokkal többet fogyasztanak, ez jó az ágazatnak. Ami még egy nagy nehézség, de azt gondolom ezt is a termelők nagyon jól megoldják, hogy kicsúsztatni a termelésnek az időtartamát. Amit eddig láttunk magyar emberek, hogy a dinnye szezon valamikor július elején kezdődik, és augusztus végére be is fejeződik. De ugye sokan szeretnek dinnyét enni már tavasszal, vagy amikor jó idő van mondjuk májusban, de amíg nincsen magyar dinnye, akkor nem tudna csak import dinnyét. Viszont nagyon sok termelő már áttért a púrja sátras dinnye termesztésre, és kitolják így. Ezzel szerencsére el tudták azt érni, hogy jóval kevesebb az import. Jóval szélesebb idő intervallumban tudnak magyar dinnyét tenni a magyar emberek asztalára. Az állam abban tud segíteni, hogy a termelőket összehozza a kereskedőkkel és a fogyasztókkal. Ez egy nagyon fontos és rövid terméklánc. Hát a fogyasztói visszajelzések döntik el, hogy a kereskedők milyen dinnyét szeretnének, és a termelők ehhez igazodva tudnak belelépni ebbe a rendszerbe.
Varga István, a Fruitweb alelnöke. Mit keresnek a hazai vásárlók? A nagyobb vagy kisebb dinnyéket, a magosakat vagy mag nélkülieket?
Magyar fogyasztók mondhatjuk, hogy árérzékeny. De miután kialakul egy olyan réteg, aki megteheti, illetve vagy egyedül él, hátrányt szenvednek a nagy méretű, akár 10 pluszos dinnyék, az utóbbi időben nemesítés is e felé tendál, hogy a másfél-két kiló, max 3-4 kilós dinnyék kerülnek forgalomba. Ezt nevezhetjük urbanizált dinnyének is, hiszen alapvetően a városi fogyasztása meg tömegközlekedésen való tökéletesen alkalmas.
Megjelentek az urbanizált dinnyék, de milyen hatással van a dinnyetermesztésre a klímaváltozás? Vannak olyan hazai gyümölcsök, mint például a málna, vagy a ribizli, amely eltűnőben van, vagy a barac termelése is nagyon megnehezült, hiszen a tavaszi fagyok szétverik a termést. Mi a helyzet a dinnyével?
Dinnyeféléknek a termesztése Magyarország nincsen probléma. Szélsőségesebb, melegebb, extrémebb, szárazabb időszak is megfelelő. A dinnye nem igénytelenebb, hanem ez a 25 Celsius fokos termesztési körülmények ideálisak a dinnye termesztésére. A dinnye termésnek tényleg 90% körül víztartalma van, vizet igényel. Tehát mindenféleképpen öntözhető, ez főként cseppszalagos öntözéssel, víztakarékos módon és jobb hasznosulással történő öntözéssel érhető. Megjelent a biológiai növényvédelem is a szabadföldön, mert biológiai növényvédelem tudatosan alkalmazva sokkal előnyösebb és sokkal gyorsabban tud reagálni a klímaváltozás hatásaira, mondjuk, mint a kémiai növényvédelem.
Göcő Mátyáshoz, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökéhez fordulok. Mennyiségileg, minőségileg milyen dinnyetermés várható idén?
Kiemelkedően jó évnek ígérkezik. Az elültetett növények egészségesen fejlődtek, és a jelen állapotban is egészséges állományról beszélhetünk. Az elmúlt évek egyik legjobb minőségű termésével fog találkozni 2026-ban a fogyasztó. Az időjárás nem volt olyan szélsőséges, vagy pedig nem volt olyan hideg csapadékos időjárás, ami kötéskor rosszban befolyásolta volna a növényeket.
És elsősorban hol ültetik ezeket a jó minőségű magyar dinnyéket?
Öt nagy termesztőtájról beszélünk Magyarországon: Baranyában, Selye környéke, Tolnafehér megye, Cece környéke, Heves Jászság, a Kelet-Magyarországon a Nyírség környéke, és Dél-Békés megyében Medgyesegyháza környéke, és még az országban 270 hektáron termelnek szorványosan görög dinnyét.
Akkor ez egy jó dinnye szezon lesz. Hol tudják a gazdák értékesíteni a dinnyéket?
Belföldi szabadpiacon, kisebb kereskedőknek, zöldségeseknek, de legnagyobb részben ugye Magyarországon az üzletláncok adják el a termésünk, egy harmadát exportáljuk. Így a V4 országokba szállítunk elég nagy mennyiségben, ugye Lengyelország, Szlovákia, Csehországba, de Németország is még elég jelentős mennyiségű görög dinnyét vesz fel. Jelen vagyunk a balti piacon, és a skandináv országokba is tudunk néha szállítani.
Pár nap múlva megjelennek a magyar dinnyék a boltok polcain, piacokon. Mikor is pontosan?
Szabadföldi termesztésből származó görög dinnyék július 1-től fognak megjelenni olyan szintű mennyiségre, hogy az egész országot lefedje, 5. és 10. között számíthatunk.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő